JLE Podcast.
Sziasztok! Ez itt a JLE Podcast második évadának első adása. Egészen örülök annak, hogy van második évadunk, mert hogy úgy hagytuk abba az előzőt, hogy majd lesz, mi lesz, aztán nagy örömmel egyszer csak jött az e-mail tőletek, hogy csináljunk egy következőt. Ma szeptember 14-e van, csütörtök, és amikor ezt hallani fogjátok, az valószínűleg a jövő hét első napjai, talán hétfő, amikor már az Ice Age-en legalább elindul, de ugye az Airstriga az még várat magára. De igazából a nyárnak azért a legfontosabb eseménye valószínűleg nem is ez, hanem Kevin Konstantin szövetségi kapitány távozása, illetve hát Fehérvár edző távozása. Kezdjünk ezzel, ahogy beszéltük. Gazda Albert és Halász Zoltán a beszélgető partnereim.
Jó estét kívánok!
Hajrá, magyar hoki!
Zoli, jó mi lesz a vélemény?
Nem lepett meg, hogy nem Kevin Konstantinnal kezdi a Fehérvár a szezont, és azt sem lepett meg, hogy jövőre nem ő lesz, vagy idén a 23-24 szezonban a szövetségi kapitány. Ebben az ügyben az a meglepő, hogy ezt a döntést neki kellett meghoznia, nem pedig a munkaadói hozták meg a tavalyi szezon után.
Na hát pedig, hát egy öntetű, nem egy öntetű, de sokak véleménye szerint ez milyen jó VB volt, ezt ugye már kitárgyaltuk egyszer az előző évad utolsó adásában, és hogy tulajdonképpen milyen nagy kár, hogy elment. Ezek szerint mégsem.
Hát ezt nem tudom megítélni, hogy aki jön majd helyette, az jobb lesz-e, vagy hogy jó-e, hogy ő elment, de hát azt gondolom, hogy a történések egyenesen vezettek oda, hogy én nagy tétbe mertem volna abba fogadni, hogy Kevin Konstantin nem fogja tudni végigcsinálni a következő szezont a Fehérvárnál, ami nagyon nehéz helyzetbe hozná a válogatottat, hogyha mondjuk évközben menesztenék Fehérvárról. És szerintem ez Kevin Konstantin érezte, mert azok a jelek, amiket mi is detektáltunk a VB és a tavalyi Fehérvár szezon után, azok eléggé egyértelműek voltak. Hát ugye a Ferencvárosi foci csapatából Stanislav Csercseszov menesztése kapcsán azt mondta a klubelnök, hogy elvesztette az öltözőt az orosz mester. Ez azért Kevin Konstantinra is vastagon igaz. Tehát a Fehérvári klubcsapatában a hangadókkal nem volt jó a viszonya a végén. A saját másodedzőjével nem tudom, hogy összeveszette, de feladatköröket vett tőle el, és mondjuk hát másodedzői vagy edzői feladatokat adott egy kapusedzőnek. Ugye ezt többen is elmondták már a VB óta, hogy például az emberelőnyös játékot Kis Dávid helyett a finn kapusedzőnek kellett betanítani a csapatnak, aminek az eredményét vagy az eredménytelenségét láthattuk a világbajnokságon.
Sőt, megterveznie is.
Igen, tehát ő is találta ki, ami szintén furcsa. És hát sok ilyen apró és nagyobb jel is volt, ami hát egyértelműsítette, hogy nem lesz egy egyszerű szezonja. Az, hogy ő is így érezhette, azt azért gondolom, mert egy olyan ajánlatra mondott aztán igent otthonában, amilyet ő minden évben kaphatott. Tehát ez nem egy álomajánlat, egy nagyon jó lehetőség egy junior ligában, az nem egy 60-70 éves nyugdíjasnak a csúcsajánlat, hanem ez egy feltörekvő 30-40 éves edzőnek egy nagyon jó ajánlat, egy volt NHL-esnek, meg egy ebel döntőbe vezetett, a csapatát ebel döntőbe vezető idős kanadai mesternek, ez alig ha az álomajánlat. Mégis emiatt eldobta ezt a két szerződést, egy kicsit későn, mert
igen,
ugye...
Igen, mert ezt akarom közbevetni, hogy az, hogy a válogatottnál, ez még végülis rendben is van, hiszen novemberben lesz legközelebb válogatott mérkőzés, amihez most már közel vagyunk, de amikor ez történt, akkor még messze voltunk. De hát Fehérváron ugye Szélig Viktorék is azt nyilatkozták akkor, hogy hát, hogy ez váratlanul érte őket, meg hogy cserben hagyva érzik magukat.
Hát mit mondtak volna, tehát nem tudom végigvenni a példákat a fehérvári ebel csapatnál. Volt-e példa arra, hogy három teljes szezont végigcsinál egy vezetőedző Fehérváron, vagy mikor volt erre példa utoljára?
Nem rémlik.
Ebben nem volt benne ebben a pakliban szerintem, hogy ez így végig tudna menni Konstantinnal. Aztán az, hogy az élet rám cáfol, ezt most már nem tudjuk megnézni, de végül is nem cáfolt rám, mert nem is következett be, hogy elkezdődjön a harmadik éve. Egyébként a nyilatkozataiban ő nagyon halványan utalt erre, lehetett így is értelmezni azokat a mondatokat, amelyeket már a világbajnokság közben, meg a vége felé mondott, hogy egy edzőn is hol nem lehet tudni, hogy mi lesz másnap. Uh-huh. de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ő akkor már tudta.
Annyi kiegészítésem lenne nagyjából csak, hogy szerintem persze tudni nem tudhatjuk, csak kombinálunk, de szerintem a MIS-beli munkaadóit valószínűleg jobban meglepte a döntése, mint a fehérváriakat.
Ehhez képest azért még így sem tűnt úgy, hogy a fehérváriak már erre rég úgy fel lettek volna készülve, hogy ők akkor nem azonnal húztak elő azért valakit a
hát de, hát másnap szerintem megnevezték Kis Dávidot szerintem.
Szerintem azért van egy csapatnál jó másodedző, hogy mindig legyen B megoldás, és egy jó másodedző, már pedig Kis Dávid bizonyított az Erste Ligában is, meg az utánpótlásban is, fehérvári nevelésű évtized óta edző, tehát ő minden szempontból alkalmas arra, hogy megbízzák ezzel feladattal.
Tehát, hogy akkor lehet, hogy eleve is így készültek, hogy el fog menni, de akkor, de hát jön
valószínűleg, helyre. Hát én azt gondolom, hogy ismerve a fehérvári klubvezetőket, stratégiájuk van, és vannak BC nem csak pályáik, hanem terveik is, és nyilvánvaló, hogy azért végig gondolták azt, hogy mi a következő lépés, hogyha ha bármilyen okból új vezetőedzőt kell hozni. Hát szerintem egyébként nagyjából minden szezonnak úgy vág neki egy csapat, hogy van B-terve a vezetőedzői posztra.
Igen.
És ez meg nyilván adta is magát. Az időzítés volt meg...
Merész
kijelentés?
Nem gondolom, hogy minden csapatnak van a magyar jégkorongban B-terve a vezetőedzői posztra.
Ez lehet, hogy nincs. De mondjuk akkor most a Fehérvárról beszélünk.
Én is azt gondolom egyébként, hogy a Kis Dávid azért nem egy olyan megoldás, mint mondjuk már megint a futball, mint ahogy a Ferencvárosnál volt beugróként a Máté Csaba. Tehát azt gondolom, hogy a Kis Dávid, hogy úgy mondjam, kipróbálása azért egy koncepcionális dolog. Uh-huh. Ugye a magyar jégkorongban eleve látunk most olyat, hogy lehetőséget kapnak a fiatal edzők, ezt ugye különösen Majoros Gergely macos sikerei óta ezzel ugye mások is próbálkoznak. Hát, jó néhány nevet felsorolhatnánk itt, akik inkább vagy kevésbé sikeresek, Fodor Szabolcstól Tokai Viktoron át, nyilván Szilasi Zoltánig, tehát az, hogy...
Kangyal Balázs ne hagyjuk ki,
bár valamiért nem jutott eszembe, hogy a fiatal lenne.
Igen, de akkor már Virágcsaba is itt van, aki ugye már nincs ott, de hogy magyar is.
Mindenképpen magyar edző, ugye most a Deacnál is magyar edző lesz.
Baszonyén
Artyom, aki ugyan orosz, de azért magyar edző, nyilvánvalóan. Szóval, hogy ez egy érdekes és fontos új irány.
Más aminek kérdés,
hogy hát aminek persze, de az azért fontos, hogy is mondjam, szóval, hogy ezek az edzők azért hosszabb távon is sikeresek tudjanak lenni, tehát azért Majoros Gergely nem csak a Mac Erste-ig a bajnoki címéig, meg kupa győzelméig vitte eddig a karrierjét, hanem ugye nemzetközi esítette is, tehát valamit azért biztos tud. Tehát ugye a példa adott. És hogyha A meg B tervekről beszéltünk, akkor ugye Kis Dávidot alkalmas B tervnek, vagy koncepcionális, vagy stratégiai B tervnek, vagy nem tudom, hogy mondjam, tekinthetjük a Fehérvár esetében. Ez a válogatott esetében egyébként nyilván nincs így, tehát most nem Kis Dávid lesz a válogatott vezető, illetve szövetségi kapitánya, vagy vezetőedzője Konstantin után, tehát ez egy érdekesebb probléma. Bár egyébként azt gondolom, hogy azt gondoljuk, hogy nem feltétlenül Kis Dávid lenne a legalkalmasabb edző, vagy szövetségi kapitány most a válogatott élen, de miután szeretjük a fiatal és tehetséges vagy tehetségesnek tűnő edzőket, ezért akár még a válogatottnál is valami hasonló irányt el tudnánk képzelni. Nagyon úgy tűnik az utóbbi évek alapján, hogy a Zoli kedvenc kifejezésével, hogy a kis nyugdíjasok mint koncepció az, mint hogyha nem működne, vagy nem igazán működne hosszabb távon, uh-huh. vagy legalábbis tartósan. Mert nagyon úgy tűnik, hogy ezeknek a kis nyugdíjasoknak egyszerűen nem fontos a magyar válogatott. Tehát ugye ezt láttuk Sean Simpson esetében is, aki gyakorlatilag most körülményektől függetlenül fölvitte a magyar válogatottat, körülményektől függetlenül, de fölvitte a magyar válogatottat az átcsoportba, majd nem érdekelte őt az átcsoport. Tehát ez azért nagyon durva. Tehát, hogy, tehát ilyen szövetségi kapitánya, mint Sean Simpson, ne legyen a magyar válogatottnak, mert ez, ez dráma. Tehát az, hogy feljutok, és inkább hazamegyek, mert, mert nem izgat fel. És ugye hát most Konstantin Dettó most ugye, majdnem bent tartotta a magyar válogatott, de nyilvánvalóan egyáltalán nem volt fontos számára a magyar válogatott. A Volán az fontos volt, a Volánt elvesztette, utána az, hogy a magyar válogatott éléről is elment, az szerintem az, az egy hajszálnyit nem játszott szerepet a döntésében, hogy esetleg a magyar válogatottal folytathatná. Jó, nyilván ez ilyen körülmények között valószínűleg nem is folytathatta volna, de hogy ebben a történetben, ami az ő távozásával végződött a magyar válogatott, semmilyen szerepet nem játszott, illetve a magyar válogatott nem betöltött pozíciója. Ebben én látatlanban majd, hogy nem biztos vagyok, biztos, ugye nyilván azért nem vagyok, mert szerény vagyok egyébként.
Vissza szeretnék tenni Kis Dávidra azért, mert igazságtalanul fogalmaztam, tehát a B-terv az dehonestáló is lehetne ránézve, ezt úgy szerettem volna, vagy úgy módosítanám, hogy biztos vagyok benne, hogy az koncepcionálisan benne volt a Fehérvár tervei között, hogy előbb-utóbb Kis Dávidot kipróbálják vezetőedzőként, és most eljött ennek az ideje. Tehát ő nem B megoldás, hanem valószínűleg egy picit korábban lett vezetőedző, mint ahogy egyébként tervezte a klubvezetés.
Értem, és az, hogy Tyler Dietrich jött mellé, az azt jelenti, hogy ugyanúgy most Kis Dávid a vezetőedző, és Tyler Dietrich a másodedző, vagy ti párban, vagy ez?
Hát ez így mindig elmosódik, de igen, tehát mondjuk, hogyha munkavállalói besorolás szerint, igen, tehát akkor... Aha. Ugye fordult egyet a kocka, mert amikor elment Tyler Dietrich, mielőtt elment, ugye ez, erre majd visszatérünk, azelőtt ugye ketten együtt akkor még a Molligás Fehérvárnak voltak az edzői, és akkor Tyler Dietrich volt a vezetőedző, és Kis Dávid volt a segítője.
Így van.
És akkor Tyler Dietrichből vezetőedző lett az Ebel csapatnál, és akkor kapott egy valóban visszautasíthatatlan kanadai ajánlatot, ugye a kanadai szövetség kereste meg, hogy a felnőtt válogatott és a többi kanadai válogatott mellett videóedző, meg skill edző, nem tudom pontosan milyen pozíciókat, de töltsön be. Hát ez mondjuk az előbb beszéltünk Konstantinnak a VHL-es juniorligás lehetőségéről, az, arra azt mondhatjuk, hogy nem volt élete lehetősége, ami miért ő elment. Tyler Dietrichnek nem lehet a szemére vetni, hogy erre igent mondott, mert nem sok Európában dolgozó edző mondott volna erre szerintem nemet.
És akkor hogy visszajött?
Hát nyilván ott befejeződött a munka, nagyon szép sikereket ért el, ha jól emlékszem, egy világkupa győzelemmel kezdett, aztán talán egy BB címeket is nyert, felnőttet, úszott stábtagként, szóval egy fantasztikus 7 éve volt, és reméljük, hogy most ebből, amit tapasztalatot szerzett, azt majd idehaza a Fehérvárnál fogja kamatoztatni.
Ez mindjárt holnaptól esedékes lesz a beszélgetésünk.
Holnap indul a buli. Igen.
Mire megjelenünk, addigra egy vagy két meccsen már túl is teszünk.
Így
hát
van.
Igen, igen. Valószínűleg kettő, hogyha jövő hétfőig vágják a szavainkat, akkor...
A szövetségi kapitányi poszttal kapcsolatban, akkor ezek szerint az most nyilván biztosnak tűnik, hogy főállású kapitányunk lesz, vagy legalábbis olyan kapitány lesz, aki egyébként magyar csapatnál nem edző, vagy
nem biztos.
Nem biztos.
Hát, azt, amit Albert mondott, az majdnem biztos, hogy nem Kis Dávid lesz a szövetségi kapitány. Ezért azt mondhatjuk, hogy a Fehérvár edzője nem lesz szövetségi kapitány.
Hát más variációban, meg maximum ugye valamelyik Eszterligás csapat edzője.
Igen, igen, igen. Mi erre nem nagyon tudnánk tippelni. Végig szaladhatunk egyébként az a jelenlegi edzőállományon. Akik az Eszterligában dolgoznak, mondjuk, nem tudom, hogy a külföldieket...
Illetve fognak dolgozni.
Igen, igen, igen.
Hát illetve már dolgoznak, hiszen a felkészülés nyilván.
Igen, szóval közöttük, hát mondjuk, nem tudom, Dave McQueen az akár még alkalmas is lenne, és bele is illik a kis nyugdíjas kategóriába, de ő Brassóba dolgozik, tehát hogy nehéz elhozni onnan. Végülis a...
Kasper is nyugdíjas.
Igen, hát Miskolcra érkezik egy bostoni legenda, akit pont a héten választottak be a 100 leghíresebb bostoni játékos.
100 legnagyobb mondjuk.
100 legnagyobb valaha volt bostoni NHL játékos közé, ami azért nem lópikula. ő 97-ben még NHL edző volt, tehát annak már 26 éve, utóbbi időben azért nem olyan sűrűn dolgozott ki komoly helyen, most Miskolcon van, hát ő is akár lehetne, hogyha követni a szövetség az előző vonalakat, de nem, én azt érzem, hogy nem fogja. Tehát valószínűleg most nem klubedzőben gondolkodnak. Mi Alberta beszéltünk, tehát mi egy fiatal, dinamikus edzőt látnánk nagyon szívesen a magyar válogatott kispadján.
Főállásút vagy?
Nekem az tök mindegy, igazából azt szokott érdekelni, hogy a klub elfoglaltsága az ne határozza meg a válogatott beli elfoglaltságát. Tehát például, amikor Pat Cortina úgy volt szövetségi kapitány, hogy nem Pat Cortina, bocsánat.
Cortinával is volt.
Cortinával a női válogatott csinálta
nem,
ezt.
Már a férfi válogatott
idén is igen, volt. Aztán
hogy ő Münchenben volt akkor talán, ugye?
Igen, és akkor nem tud, volt olyan torna, nem tudott eljönni, nem tudtuk, hogy el tud-e menni a VB-re, tehát ilyen nyilván nem kéne. Ebből a szempontból hiába mondanánk, hogy Majoros Gergelyt már alkalmasnak találjuk arra, hogy kipróbáljuk ismét úgy egy szövetségkapitányi poszton, hogy nem megbízottként, hanem teljes felülettel, de hát erre nyilván a DL2-es munkája nem teszi alkalmasra per pillanat.
Tehát... Nincs olyan érzésetek egyébként, hogy fiatal magyar edzőnek még nem érdemes megégetnie magát egy ilyen pozícióban, mert hogy neki még annyi ideje van, pont akár Majoros Gergelyre gondolva, de bármelyikükre
focira is. Én nem, azt, nem értem, hogy mit kockáztatunk egyébként. Tehát én nem érzem, akkor, tehát, hogy mondjam, a külföldi öreg edzővel van, amikor van siker, van, amikor nincsen. Hát legfeljebb a magyarral is lenne nem siker. Ez én nem...
Hát magának az edzőnek lehet ez probléma. Igen, tehát most, hogyha amit András kérdez, hogyha megint csak Majorosra utalunk vissza, aki ugye 2019-ben úgy esett be az utolsó pillanatban a tolva nem volt egészségügyi problémái miatt, hogy ugyan ott volt a stábban, de a felelősséget az utolsó pillanatban vállalta át a csapat iránt. Szóval az utolsó pillanatban lett ő a főnök, és ehhez képest ugye az elmúlt évtized egyik legrosszabb VB-jét hoztuk le Kazahsztánban. Tehát ilyenért, és ez szerintem ő és a válogatott közötti viszonyt, további viszonyt azért valamennyire érintette. Tehát azért ezt úgy tekintjük, ezt a VB-t, hogy a Majoros Gergely ezen a VB-n, hát hogy is mondjam, tehát a megbukott az talán túlzás, de hát legalábbis...
Egy fekete pont került legalább, mellé,
hát, valahogy
így. Ami valahogy igazságtalan így. Nyilván.
És hát pont ezt akarom én is ezzel mondani, hogy a saját szempontját mérlegelve, tehát a válogatottnak biztosan nem lenne veszíteni valója vele, de hogy ő, tehát az, hogy te egy klubcsapatnál produkálsz valamit, oké, nem nyertek, semmi baj, ott maradsz, nem maradsz, ott továbbász, ez az életednek egy szakasza. De ugye a válogatottnál ott szem előtt vagy. Válogatottnál, hogyha egyszer csak onnan elkerülsz, és az nem az eset, hogy a sikerek csúcsán te magad mondod azt, hogy jó, akkor én innen tovább lépek, hanem tulajdonképpen kirúgnak, akkor az azért mindenképp egy ilyen megégetés csak érzete
azt,
van neked.
Én azt érzékelem, hogy nem befolyásol egy edzői pályafutást a válogatott beli kudarc, mert ugye minden klubelnök tudja, hogy teljesen más a feladat.
Tehát ezt akartam mondani, tehát ugye a Majoros példát nem mondtam végig, vagy nem vittem végig, de annak a második fele az, hogy egyébként klubszinten, ami igazából a karrierjét jelenti, ez a 2019-es világbajnokság semmilyen befolyással nem volt. Tehát utána került Érsekújvára, Érsekújváron bizonyítva került Németországba, tehát Isten igazából most ez a fekete pont, ez legfeljebb ő és a válogatott viszonyában
hát érvényesül, igen.
Érvényesül, és még mindig van ideje arra, hogy adott esetben visszatérjen, de amikor fiatal edzőkről beszélünk a válogatottnál, akkor én abból a névsorból egyébként, ami most van az Erste Ligában és az Ebelben, vagy abból a névsorból, amit az előbb felsoroltam Kangyal Balázsra bezárólag, nem gondolom, hogy feltétlenül közülük kellene szövetségi kapitányt választani egyébként, mert ott is van olyan vezetőedző, akinek egyébként most éppen nincsenek olyan, hogy is mondjam, közvetlen vagy megmondhatatlan klub kötelezettségei, szóval akár még főállású szövetségi kapitánynak is elmehetne. Szóval, hogy nem feltétlenül erre gondolok, hanem arra gondolunk szerintem, meg talán Zoli is arra gondol, hogy egyébként, ha már ugye külföldre kacsingatunk, akkor olyan embert kellene találni, akiben vannak még ambíciók. Tehát Sean Simpson például, már megint rajta lovagolok szegényen, de tehát ő például egy ilyen edző volt még tizenakárhány évvel ezelőtt is, ugye 2013-ban csinált VB ezüstérmest Svájcból, és tehát fantasztikus volt nyilvánvalóan. Amikor már a magyar válogatotthoz érkezett, akkor viszont már baromira nem volt fantasztikus, hanem hát sótlan, se hús, se hal, senki. Most nem akarom lelustázni, de majdnem lelustáztam szegényt.
Hát állítólag őt nagyon érdekelt ez a feladat, és hogy nagyon komolyan vette.
Hát ebből semmit nem.
Nem sok jött ki a külvilág számára.
És mondom, a távozása az meg tényleg abszurd. Tehát hát na mindegy, csak, minden... csak na, tehát bocsánat, csak megint belezavarodtam saját magamba. Tehát nem tudom, hogy hogyan működik mondjuk a casting egy szövetségi kapitány választás esetén. Tehát fogalmam nincs. Nem tudom, hogy vannak-e rejzék, vannak-e ügynökök, akik közvetítenek, vagy mi a fene van, de azt azért mégiscsak feltételezem, hogy azért a nemzetközi jégkorongban vannak olyan ambiciózus emberek is, mint a 10 vagy 20 évvel ezelőtti Sean Simpson, akiket lehet, hogy el lehetne érni. Fogalmam sincs, az is lehet, hogy nem.
Hát, vagy amilyen Pat Cortina volt, amikor Magyarországra érkezett.
Vagy amilyen Pat Cortina volt, vagy amilyen már megint futball Marco Rossi volt, aki annyira nem is volt fiatal, amikor Magyarországra érkezett, de ambiciózus az volt. És ma már végképp nem fiatal, és még mindig baromi ambiciózus.
De hát ehhez talán pont az is kell, nem, hogy ne egy igazi legenda legyen, hiszen azt is lehet talán sejteni, nem, hogy aki sokszoros, nem tudom, Stanley kupa győztes és VB aranyérmes, ezüstérmes, annak Magyarország, hát, bocsánat, legyünk őszinték.
Olyan, na, de olyat nem tudunk, tehát olyat nem lehet kasztingolni. Tehát aki sokszoros Stanley kupa győztes, és vagy akármennyiszeres, vagy akár csak sok szezonon át NHL-es vezetőedző volt, és ide keveredik, az már biztos, hogy a pálya csúcsán jócskán túl.
Igen, ezt akarom mondani, én
az,
is.
Az már tuti, mert különben tehát, nem jönne ide. Tehát azért
ezt akartam mondani.
Aktuális NHL edzőt azért nem lehet kasztingolni, tehát erről szó sincs.
Tehát pont, hogy egy egész másik körben lehetne akkor érdemes körülnézni a mondjuk a Majoros Gergő típusú emberek, akik esetleg nem is olyan helyről jönnek, de láthatóan fölfelé ível a karrierjük.
Ez ugye néhányszor sikerült. Persze mindig Pat Cortina jut eszünkbe.
Vele egyébként, tehát hogy ő neki az, hogy ő a női válogatott mellett akár, még csak nem is helyett, mert hát talán egy főállású szövetségi kapitányságban mind a kettő is beleférhetne, nem? Hogy ez teljes irrealitás?
Szerintem igen, ugye ő nem felel meg annak kívánalomnak, hogy legyen ideje a felnőtt férfi válogatott, mert ugye német harmadosztályban dolgozik.
És azt mondjuk, bár hát nyilván ez most teljesen
értelmetlen. Hát a naptárban ugye a német másod-harmadosztály az megy például a nemzetközi szünetekben, nem ér véget akkor, amikor nekünk ideális lenne.
Ezt értem, mert azt akartam csak kérdezni, hogy ez tök irreális, hogy egy magyar dupla szövetségi kapitányság férfinői az mondjuk tudjon vetekedni egy német harmadosztályú.
Ugyanakkor van a nemzetközi szünetek.
Ne, hát hogy helyett. Tehát, hogy azt mondja, hogy figyelj, gyere a német harmadosztályból, mert az annyira azért nem nagy kihívás, legyen főállású szövetségi kapitány mind a két válogatott. Jó, ez most persze
hát ezt én nem tudom, de hogy nyilván azért a Pat Cortina féle leves az lefőtte a felnőtt férfi válogatott számára, tehát hogy szerintem az már nem játszik ugyanúgy, mint a...
Hát nehezen mehetnénk vissza 2008-ba, igen.
Ezt jobb már nyugton hagyni, ezt a történetet, azt gondolom.
Igen, amit még
akartam mondani, ez nagyon érdekes, hogy a fociban meg a jégkoromban is azért az látszik, hogy egy szövetségi kapitányi poszt az kíván valamit, amit a klubedzői nem feltétlen kíván, mégpedig valamilyen érzelmi, emocionális viszonyulást ehhez az országhoz, vagy ehhez a csapathoz, vagy ez a közeghez. Az látszik, hogy aki ebbe egy picit bele tudja magát élni, vagy egy picit tud szervesülni azért abban, hogy ez egy magyar válogatott, aki sok embert képvisel meg, aki mondjuk a legjobb magyar játékosok közössége, az sikeresebb tud lenni, vagy legalábbis úgy mondanám, hogy a sikeresek között sokkal több ilyen van. Ilyet látok legalábbis az utóbbi 20 évben, mint olyanokat, akik, hát amit Albert mondott a Simpsonról, a sótlan, vagy egy Konstantint, aki mondjuk nem látszódnak érzelmek, meg sorolhatnánk a példákat, hogy ez valószínűleg ez kell ehhez, hogy itt ezt az egész bugit, ezt valaki jobban a lábában érezze.
És hát akkor ennek a résznek a végszava is azzal, hogy majd meglátjuk novemberben válogatott. Hát
november első hetében lesz az első válogatott esemény, ami ugye nem egész két hónap múlva van, tehát lassan biztos nem lenne hülyeség megnevezni a szövetségi kapitányt. Én úgy tudom egyébként, hogy a szövetségnél ez a sportigazgató feladata, akinek a személye nem változott, ugye Mekedem úr. Úgyhogy valószínűleg ha hozzáfutnak be ezek az ajánlatok. Ilyenkor nyilván bombázzák a szövetséget ajánlatokkal, meg, meg választani kell a lehetőségek között, úgyhogy...
Hát még az is lehet, hogy mire, mire a hallgatók hallgatják ezt az adást. Kiderül 3-4 nap múlva, ha nem, akkor nem.
Meglepne azért.
Majd a következőre azért már feltehetően igen. És hát aztán addigra elkezdődik az Erste Liga is, holt szezon értékelése, jövés, menés, ahogy Zoli következetesen leírja ide a jegyzetlapra, a Mollikában, ez az Ebelben, csak a mi kedvünkért.
De az Erste Liga csak majd szeptember 29-én kezdődik, szóval igen. Még két hét
így van, de hát a jövés menésnek már nagyjából vége. Nem?
Tehát, igen, hogy... viszont azt akartam, hogy milyen az elmúlt évekhez képest, ugye most sokkal később kezdődik a liga, egy olyan 2-3 héttel, kettővel biztos, és nagyon érdekes, hogy az előszezon az milyen gyér volt, nem? Hogy alig van meccs, alig van hír, alig van bármi, és hogy nem tudom most...
Ha van egy-két eredmény, akkor sincsenek csapat összeállítások, ezt nem tartják fontosnak a klubok.
Igen, ilyen...
Ezért tegyék legalábbis egy részük.
Meg amik még bejöttek, ilyen mellék körülmények, hogy több játékos esetében is, mondjuk én külön kettőre emlékszem, hogy majd decemberbe kezdi a szezon. Tehát olyan igazolások vannak, egy légiósról beszélünk, meg egy magyar válogatottról, hogy most így pihi van, aztán majd decemberbe jövök.
Szóval ez melyik magyar válogatottról?
Sofron István nyilatkozta ezt, ha jól emlékszem, hogy
azt nyilatkozta...
Kivár, mert szeretne valami komolyabb ajánlatot, és ha nem, akkor majd Csíkszeredába megy, de hát hogy most még nem is edz velük, tehát hogy ez...
Igen. Jó, igen, csak hogy ez, igen, tehát hogy ennek nyilván ez az oka megvan, mert ő valóban ezt mondta a kétvonalas lesben, én is hallgattam, hogy a Ebel, illetve az Ice Age-ből vár ajánlatot, reméli, hogy oda el tud menni, de ha nem, akkor várják Csíkszeredával.
Akkor te többet tudsz, mert mi nem hallottuk.
Na, én nem hallottam.
Én azt hiszem, olvastam.
Vagy én legalábbis nem hallottam.
Igen, tehát hogy ő valóban ezt mondta, persze, akkor értem, hogy miről beszélsz. Egyébként ez a szezon később kezdés, ugye én több helyen olvastam méltatlankodást arról, hogy ez csak szurkolói körökből, hogy de hát igazából úgyis van mindenhol már jég, tehát hogy ezzel tulajdonképpen nem lehetett megsporolni semmit, mert hogy már augusztusban ugyanúgy volt jég minden csarnokban, mint ahogy egyébként is lett volna, hogy ennek egyébként ti láttok valami valós jelentőségét, tényleg lehet ezzel spórolni.
Hát a sportszakma jelentősége biztos, hogy nincs annak, hogy később kezdődik két héttel a szezon. A szurkolónak biztos rosszabb, mert szeretne meccseket látni.
Ez így van.
Az, hogy mi mennyibe kerül, azt nem tudom. Biztos meccset rendezni, az is pénzbe kerül. Tehát, hogy nem ugyanannyi, hogyha csak a jég ott van, vagy ha mérkőzést játszanak rajta.
Mondjuk de... ez mennyire paradox már, mert hogy azért azt gondolnád, hogyha meccset rendezel, akkor éppen bevételed van, de hát mondjuk hát ez nem
feltétlenül. Nem, a klubnak nem, mert a klubnak nem egy órás edzésre kell kibérelni a jeget, hanem mondjuk 3 órás eseményre rendezőgárdon.
Hát na jó, de az 1 órás edzésre 0 ember veszélyet a mérkőzésre, meg optimális esetben azért annyi csak vesz, ami ezt a költséget. Jó.
Neki. De nem vagy ennyire
nagy. Nem mondjak hülyeséget, igen, nem vagy ennyire nagy. De hát azért ez milyen szörnyű már kimondani, nem? Hogy egy meccs rendezés, ezt igazából ne csinálj, tehát hogy az abból élünk, hogy zárva vagyunk, ahogy a klasszikus nagyon régi vicc mondja, hogy ne rendezzünk már meccset, mert akkor több a költség, és a bevétel ezt nem fedezi. Na mindegy, hát akkor a jövésmenésről beszélgessünk minden fronton, hiszen még az Ice Age-el sem kezdődött el, csak holnap fog. Kezdjük akkor itt is a...
Kezdjük az Ice Age-el, persze, akkor született Ebel.
Így van, azt ugye tudjuk, hogy Sofi nem ment a Volánba, bár szeretett volna, máshonnan vár ajánlatot, mert ugye ezt is elmondta egyébként, hogy ő tényleg nagyon szeretett volna visszamenni a Volánba, de hogy amikor már elkezdett tárgyalni a klubbal, akkor azt mondták, hogy viszont addigra már meglett a koncepció, meg a keretnek a nagy része. Ezt mondták.
Igen.
Esetre, tehát ő nem ment oda-vissza. Ezzel szemben? Kérdezem, hogy mennyire vagytok képben, hogy ott mi történt?
Hát eléggé képben vagyunk, mert összeírtuk. Tehát igazából ugye az Ebel csapatunknál látható egy koncepcióvá tesz szerintem 2-3 éve, ami idén azért kicsúcsosodott, tehát hogy a magyar top játékosok összegyűjtése helyett inkább légiósokat gyűjt össze a Fehérvár. Ennek idén is az az eredménye, hogy kapusposzton ugye az első számú kapus kanadai, hátvédposzton idén 5 légiós hátvéddel megyünk, ami hogyha megnéznénk a játékperceket, akkor így azt jelenti, hogy ha mondjuk az első három sort számoljuk, akkor egyedül így alapból Stipsics Bencének lesz normális jégideje a volánban. Ehhez persze majd nyilván Kis Rolandnak, meg Vokla Rolandnak lesz némi szava. Ők egyébként az összes igazolás, akik idén érkeztek, ugye Vokla Roland még a szezon közben jött a végén, és a nyári igazolások között egy magyar volt, Kis Roland érkezett a miskolciaktól.
Tért vissza lényegben.
Vagy tért vissza, igen. És ugye tavaly a szezon második felében azért azt mondjuk el, hogy Csollák már elég jól állt bele azokba a kisebb-nagyobb feladatokba, amik adottak számára. Ugye a Mac nevelésű Fehérvár titánok, vagy Fehérvár akadémia játékos. Tehát így ez a négy magyar hátvéd jöhet szóba majd idén, de látszik, hogy játszóhelye egyelőre Stipsics Bencének van az öt régiós mellett. Most elnézést kérek, hogy Nilssont nem magyar játékosnak sorolom, ugye ő megkapta végül a szerencsétlen agyrázkódását követően, amiért nem tudott a VB játszani, most letette.
Hát a VB-n egyébként nem játszhatott volna, hiszen most kapta meg az állampolgárságot.
De meg lett volna az állampolgárság, az a gyanúm, hogyha nincsen az agyrázkódás, mert Fehérvár polgármestere van olyan anyakönyvvezető, hogy van olyan szapora anyakönyvvezető, hogy...
Ezt Novák Katalinnak is arra kell írnia.
Ő is van olyan szapora.
Na, de legalább neki mi a szerencséje van, hiszen ő maradhatott Henrik, nem. Tehát az eredeti neve meg tudott maradni, nem lett belőle Szaróer András, vagy nem Ferenc.
Igen. És akkor eddig ugye 6 légiósról beszéltünk, és a csatárok között is van 5 légiós, tehát 11 légióssal áll fel a volán, ami azt jelenti, hogy mondjuk ismét a játékperceket nézve, mondjuk a válogatott szempontjából vizsgálva a történetet, tehát mondjuk 10 percnél többet játszó magyar játékos, az mondjuk 4-5 lesz idén a Fehérvárban. Ez így hirtelen a kiindulási pont.
Igen, hát elől is csökkent ugye Erdély Csanáddal mindenképpen.
Igen, ő már meg is szerezte az első pontjait Dániában.
Igen, a második mérkőzésen már 1+1 csinálta.
A világ legjobb ligájában, amit ugye Metal ligának hívnak, nincs, és még a válogatottnál is mindig olyan irigykedve nézem, hogy a mezőkön a Dansk Metal felirat van.
nem jutott eszembe, de kellene kell szerezni egy ilyen meszt.
Persze, abszolút. Kár, hogy nálunk nincs valami jó vasgyár, aki ezt a Dunaferrót, nem? Így komolyan tudnál venni.
Volt,
de hát már nincsen. Igen, ez a légiós dömping, ez tulajdonképpen baj, vagy nem baj, vagy ott nem is számít, hiszen azért a Fehérvár az pont egy olyan csapat, ami azért valamennyire piaci alapon is tud működni, vagy legalábbis teltházat csinál minden meccsén, tehát ott tényleg lehet azt mondani, nem, hogy ott az a lényeg, hogy szórakozzon jól a közönség, és legyen eredményes, ha ennek ez hát az ára, akkor ez az ára.
Ugye azért
kérdezem.
Azért a Fehérvár Ebel kalandjának a kezdetén született meg a magyar hoki érdeke szlogen, ugye? MHE, azóta is büszkén viseljük a pólóinkon. Szóval, hogy akkor azért még volt idősebb Ocskai idejében azért volt egy ilyen kifejezett és határozott mondás erről, hogy ez nekünk jó. Egyébként mi is ezt gondoltuk, szerintem én nagyon sok cikket írtam arról, hogy a Fehérvár, vagy ha nem is nagyon sokat, de jó néhányat, hogy a Fehérvár ebben experience az mennyire jó a magyar válogatottnak. Hogyha a magyar válogatott játékosok játékpercei csökkennek a Fehérvárban, az nem kevésbé jó a magyar válogatottnak. Ha a Fehérvárban kevés fiatal magyar játékos épül be, az megint csak nem feltétlenül jó a magyar válogatottnak, de egyébként valóban igazad van, semmi ördögtől való nincs abban, hogyha a magyar válogatott és a fehérvári klubcsapat érdekei adott esetben szétválnak, hát Istenem, van ilyen. Szerintem manapság egyetlen klubedző sem, lehet, hogy az ellenkezőjét mondják, de egyetlen magyarországi nem klubedző, klubvezető, inkább ezt akartam mondani. Nem első helyen nem abban gondolkodik, hogy jaj, legyen már jó a magyar válogatottnak, lehet, hogy mondja, de hogy ezt nem feltétlenül tartja tényleg elsődlegesnek, hát hiszen meg akarja nyerni a Szebelt, vagy meg akarja nyerni a
Erste Ligát,
igen. Aztán e szerint cselekszik. Ettől függetlenül egyébként az az azért talán mégis probléma, hogy tényleg ezek a játékpercek a Fehérvárban is csökkennek, meg az is probléma, hogy mondjuk hát nem nevelődnek olyan játékosok nagy számban, akik egyébként kikövetelnék maguknak, és akkor fordítsunk egyet ezen, kikövetelnék maguknak azt a lehetőséget, hogy ők a mindenáron a Fehérvárban játszanak 20 évesen. Ezt ugye utolsóként Erdély Csanád elől, illetve most Horváth Milán valamennyire arcolta ki magának. Ugye Horváth Milán most ment el Franciaországba az idején, de szerintem erről beszéltünk már tavasszal is. Szóval, hogy nincs ilyen, és hát azért Erdély Csanád 1996-os, tehát már 27 éves ő is. És most ugye, hát bízunk Csolák Márkóban, vagy Kis Rolandban, vagy nem tudom, de elől nem is tudom, hogy kiben bízunk, aki majd ugye nagyon megmutatja magát.
Mindenkiben
bízunk természetesen, csak a meghatározó játékosok, meghatározó magyar játékosok a Volánban, azok ugye 30 évesek elmúltak már, és ugye jó részt külföldről jöttek ők is hozzá.
Igen, pedig hát ez is akár még sima üzleti érdek is lehetne, hiszen a magyar játékosokhoz a magyar közönség nyilván sokkal jobban tud
hát ez kapcsolódni.
Ugye, hát a közvetlen klubszurkoló azért nem feltétlenül tenni.
De. Én azért klubszurkoló is azt gondolnám, hogy jobban szeret. Bocsánat.
Ugye ezt az előbb említett idősebb Bocskai Gábor, ezt az unásig hangsúlyozta, amikor egy-egy fiatal, főleg fehérvári nevelésű vagy fehérvári születésű játékos felkerült az Ebelbe, ugye ez a székesfehérvári közönségnek, meg a Volán csapatának, ez egy nagyon fontos tényező. Most fejbe végigvettem a mostani keretet, és én szerintem idén van először az, hogy nincsen székesfehérvári születésű mezőnyjátékos, mert Horváth Dominik a kapus fehérvári, de mezőnyben szerintem nincs fehérvári születésű játékos a keretben. És hát székesfehérvári nevelésű játékos is, bár ez mindig nehéz kérdés, hogy egy 14-16 évesen érkezőt most milyen nevelésűnek veszünk, de nagyon sok székesfehérvári nevelésű játékos nincsen az Ebel keretbe, vagy az ICC keretbe, és picit előre szaladva azt is megemlíthetjük emellé, hogy a Fehérvári Akadémián, ami régen Titánok volt, most pedig ugye Molligás csapat, a Fehérvári Akadémia csapata, ott is összesen 4 Volán nevelésű, vagy Fehérvári Akadémia nevelésű játékos van jelen pillanatban a keretben. Tehát itt valami megbicsaklott ebben a történetben szerintem, de én nem vagyok Volán szurkoló, szóval nem tudom, hogy érint ez egy Volán szurkolót. Én biztos vagyok benne, hogy jobban örültek neki, amikor 18-20 éves játékosok voltak Sofronék, és az látszott, hogy van honnan meríteni. Most én nem látom, hogy lenne honnan meríteni saját csapatból. Illetve hát mindig vannak ezek a negyedik soros próbálkozók, most is vannak, de ezek általában én azt látom, hogy 2-3 évente cserélődnek. Tehát nagyon ritkán tudnak ők följebb kerülni a ranglétrán, itt az Ebel csapatban, és igazából idén még az is látszik szerintem, hogy most összekeszednem, hogy mit akartam mondani.
Hát szerintem az látszik már, bocsánat, akkor átveszem a szót.
Igen.
Nem biztos, hogy ezt akartad mondani, de nekem például az látszik idén, igen, hogy azok a fehérvári fiatalok egyébként, akiknek nem sikerült így vagy úgy ilyen-olyan okok miatt bekerülniük az Ebel keretbe, vagy nem sikerült előrébb lépniük a negyedik sornál, azok ugye sok esetben máshol próbálnak szerencsét. Az idén ezek közül a játékosok közül, hogyha jól láttam a listán, akkor 7 vannak csak az idén, akik az elmúlt években valahová elmentek, más klubokhoz, Erste Liga klubokhoz, és most vagy nem tudjuk, hogy folytatják egyáltalán a pályafutásukat, vagy nem tudjuk, hogy hol szeptember közepén, vagy egyébként be is jelentették a visszavonulásukat, mint Nagy Ákos. És ez is egy érdekes jelenség, ugye ott van Vas Márek, Madácsi Benedek és még sokan mások, akikről nem tudjuk, hogy mi van velük, akiket ugye tehetségesnek gondoltunk, vagy tehetségesnek számítottak, világbajnokságokon vettek részt, adott esetben akár több alkalommal is, mármint korosztályos világbajnokságokon értelemszerűen. És valahogy régebben, mint hogyha ez is jobban működött volna, tehát például tudunk olyan játékost, aki most volt kulcsjátékosa valamilyen szintig, például a világbajnokságon a magyar válogatottnak, ugye Vince Péterő például szintén egy olyan játékos volt, akinek nem sikerült sikerült az ebben a csapatban igazán gyökeret vernie, aztán ugye elkerült máshova, most éppen a gyergyói hoki klubnak az abszolút kulcsembere, és 2015 után ismét ott volt a világbajnokságon a válogatottban, tehát hogy a korábbi generációkban van ilyen, de ilyen volt például Tóth Adrián is, aki ugye a Miskolca-Ferencvárossal sokszoros MOL és Erste Liga bajnok. De az utóbbi években ugye megint az látszik, hogy a Fehérvárról elküldött, vagy nem elküldött, de távozó fiataloknak nem sikerül az Erste Liga szintet sem megugrani, olyan mértékben nem.
Átlagosnál jobban.
Pontosan, tehát az átlagosnál jobban, olyan értelemben, hogy meghatározó játékosai legyenek.
Ezt akartam is kérdezni, hogy egyébként az út az törvényszerűen mondjuk az Ebel csapatba is úgy vezet, hogy először negyedik sorozol, aztán onnan mutatod meg, vagy jobb az a berobbanás, mikor egyből a második-harmadikba
tudsz. Ez nagyon nehéz kérdés, tehát ugye most megint, ugye Zoli már mondta Sofronékat. Ugye akkor, amikor ők fölkerültek a nagy csapathoz, akkor ugye volt ez a szurkolók által imádott Sofron, Kóger, Nagy Gergő sor. Uh-huh. Tehát ők voltak a negyedik sor.
Igen.
Melóztak a negyedik sorban, mint állat, aztán ugye apránként előre kerültek, azt hiszem Sofron került előrébb a leghamarabb, ott valaki kiesett pont, és akkor előre került, és akkor Ladányi mellett csodálatos szezonjai voltak, uh-huh. 20 évesen, vagy 21-22 évesen. De aztán megcsinálta Kóger is, meg Nagy Gergő is. Uh-huh. Ugye ők a volánban is voltak meghatározónak mondható játékosok, sőt, ugye mind a hárman csináltak nemzetközi karriert, tehát uh-huh. ugye Sofron István a Delben, Nagy Gergő és Kóger a tengeren túlon, azért ne felejtsük el, hogy mind a kettőknek például AHL meccseik voltak, ez akkor is így van, hogyha ugye az AHL-ben nem sikerült meggyökeresed, vagy gyökeret verniük, de hát azért pont per meccses szezonokat csináltak az ECHL-ben, tehát ez egy óriási dolog. Azóta egyébként a frissiben kinevelt tehetségek közül senki nem hogy az Erste Ligában, vagy a tengeren, tehát nem hogy a tengeren túl, az Erste Ligában sem csinált pont per meccses szezonkat.
Hát,
de még annyit, bocsánat, ne haragudj, annyit még azért mondanék ezzel kapcsolatban, hogy most egy kicsit úgy tűnik, mintha most itt a volán utánpótlásán lovagolnánk. Ez egyébként nyilvánvalóan az egész magyar utánpótlásra igaz, hogy nem látjuk ezeket a feltörekő fiatalokat továbbra sem, mármint az itthonról feltörekő fiatalokat. A volán azért van sokkal jobban szem előtt, egyrészt a nagy volán negyedik sora miatt, másrészt pedig azért, mert a Fehérvári Akadémia, vagy a Fehérvár második csapata, most Feha 19 eszembe jutott közben a neve. Tehát a Fehérvári Akadémiai csapat ugye nagyon is szem előtt van az Erste Liga miatt. Tehát uh-huh. ugye ezeket a fiatalokat nem csak U21-es bajnokságban látjuk, mint mondjuk a Mac fiataljait, vagy a Diós György fiataljait, vagy mondjuk a Fradi fiataljait nem látjuk ott sem. Szóval, hogy mint a többi számottevő, vagy figyelemre méltó utánpótlás képző műhelynek a csapatait, hanem ők tényleg a szurkoló szem előtt játszanak, uh-huh. és lekövetjük ezeket a, hát mondjuk így, kudarcokat. Egyébként még eszembe jutott egy későbbi születési játékos, de hát azért ő se 16 éves már, ugye Kis Patrik végül is az Újpestben azért meghatározó játékosnak mondható. De igen. Talán ő az utolsó ebben a körben.
Aha. Eszembe jutott a gondolatom vége a Fehérvárnál, tehát hogy ami még nagy változás az utóbbi két évben igazából, hogy korábban az volt, hogy a Fehérvár lefölözte az Erste Ligából fölfelé kilógó, főleg fiatal magyar játékosokat, ugye a Macból elég sokat vitt el, de Miskolcról is, meg máshonnan is korábban, és ez most nincsen. Tehát 5-10 évvel ezelőtt Schleckmann Márk már szerintem 200 onnal ezelőtt átkerült volna Székesfehérvárra. Uh-huh. Egy ilyen VB után Sofronnak logikusan helye lett volna újra az Ebel keretben. Mondhatok más játékost is, például a védőposzton ugye nagy deficitek vannak, mert elmentek idén meghatározó játékosok, vagy korábban meghatározó magyar játékosok, például Szabó Dániel, aki korábban fontos szerepet játszott. Uh-huh. Most Konstantina nem állta meg annyira a helyét, de előtte az előző edzőnél nagyon fontos szerepköre volt, főleg emberelőnyben.
Hát az a 18-19-es szezon volt, ami neki igazán...
Akkor nekem itt összefolytak az évek, de Horváth Milán például, ugye, aki francia karrierbe kezdett, vagy akár csak nevezhet, mondhatnám Dobmaier Dominiket, és akit tavaly ugye fölvittek néha, és a mogul csapatban is, ebben a Erste Liga csapatban is elég fontos szerepe volt. Ehhez képest szerintem idén látszott legalább két olyan hátvéd, aki kiemelkedő szezont produkált, főleg a rájátszásban, és ezek közül egyik az Fehérváron is volt évekig, Imre Patrik, aki a Gyergyóban abszolút újjászületett, és a Ferencváros ellen már meghatározó első két soros hátvéd tudott lenni, vagy Szécsi Patrik, vagy egy másik Patrikot mondjuk, aki Lengyelországban játszott egy elég jó légiós szezont. És ugye
nem
az
tudunk
ő...
róla, hogy lenne csapata egyáltalán.
Most egyre nincs csapata, de hogy ők föl nem merül, ez a négy játékos idén már nem merült föl, úgyhogy mondom, nem is igazoltak a kis Rolandon kívül senkit magyart. Tehát ez egy látható, éles koncepcióbeli különbség a Fehérvárnál. Nyilván, ahogy mondtad is, tehát egy csapat, amikor milliárd fölötti költségvetést költ el a költségvetésből, akkor nyilván az eredmény a legfontosabb. Reméljük, hogy ez egy jó út. Ugye tavaly előtt nagyon jó út volt, mert döntőbe jutott a csapat. Tavaly nem sikerült, hát idén reméljük, hogy megint jó irányba megy a hajó, vagy a szekér, vagy a
és ebben nem lehet esetleg annak is szerepe, hogy egyszerűen túl drágák a magyar játékosok, vagy legalábbis ugyanannyi pénzért, amennyi elvárás fizetésben van egy jó magyar játékosnak, kapsz másfélszer olyan jó külföldit. És ezzel már egy kicsit át lehet mondjuk erre a pontrendszer kérdésre is evezni az Erste Ligában. Mert egyszer én hallottam egy olyat ilyen zuhanyhíradóban, hogy valaki pont azt nyilatkozta, illetékes személy, hogy hát figyelj, összesen én nem tudom, három olyan játékost tudok mondani az aktuális keretből, és egyébként pont a Valáról volt szó, aki tényleg megéri azt a pénzt, amennyit egyébként keres. Régebben volt, és tök mindegy is nyilván. Csak hogy azért ez így néha feljön, ez így a szurkolók között ez a kérdés is, hogy alapvetően nem ez van-e, hogy a sok, tehát nyilván azért a tengeren túlon levő rengeteg, vagy óriási kínálatból olcsóban is kapsz jobb játékost. Egyáltalán az ICJ-ben most ott milyen, ott pontrendszer nincs, hiszen onnan vezették ki azt a pontrendszert, amit mi átvettünk,
de azon ott is van, nincsen,
ott semmi.
Tehát úgy tűnik, hogy nem nagyon van.
Mehetne akár
szabadság van.
Légiós, aha.
De nem akarom megkérni a kérdésedet, de hál' Isten, nem sokat foglalkoztam a játékosok fizetésével, meg a zuhanyiradóban is rég jártam, de ez, amit te mondasz, ez abszolút napi renden van. Hát ha jól tudom, a pontrendszer stratégia kidolgozásának egyik sarokköve volt az, hogy a meghatározó magyar játékosok nagyon felverték a fizetésüket, és ez stratégiai kérdésé vált pont akkor, amikor ugye a TAO támogatás csökkent, emiatt a csapatok költségvetése is csökkent és vesztett. Ha először csökkent nominálisan, aztán az utóbbi két év gazdasági fejleményei nyomán szerintem önmagától is egy 20-30%-kal zsugorodott. Uh-huh. Tehát nyilván ez egy nagyon fontos gazdasági kérdés, hogy ki mennyit keres és ki mennyit kereshet ebből a termékből. Nem hiszem, hogy az említettek általam felsoroltaknál anyagi probléma lehetett a Fehérvár esetében. Mondjuk emeljük is Sofron Istvánt, aki nyilvánvalóan az egyik legjobb magyar játékos, nyilván az ő fizetése az lehet, hogy vetekszik mondjuk egy kanadaiéből, akit éppen most látom Fehérvár az Eszet Poriból, tehát a finn élvonalból igazolunk egy kanadait, az nyilván azért nem tudom elképzelni, hogy mondjuk ő olcsóbb lenne, mint a többi magyar játékos.
Nem 150 euró érjön ide havonta.
Nyilván, hogy szerepkörönként is kell nézni, mert lehet, hogy, sőt nem lehet, hanem feltételezhetően biztos, hogy mondjuk Marcus Phillips nem arra a feladatkörre alkalmas per pillanat, mint Imre Patrik, tehát hogy nyilván ilyenkor, amit te mondtál, az azonos szinten, vagy azonos feladatkörbe igazolni kívánt játékosok fizetését, vagy értékét kell nézni, de hát... Ezt nem tudok erre válaszolni neked, hogy mi az oka ennek. Szerintem ez koncepcióváltás, nem anyagi okok miatt. Tehát azért, amikor 11-12 légióst idehozol, tehát egy légiós az baromi drága, nem csak a fizetése van a családja, van a lakása, van az autója, van a mobiltelefonja, mindene van, amit a nyakadba veszel és te fizetsz, mint klub. Tehát, hogy azért az... az nagyon nagy teher. Repülőjegyei vannak, különleges kérései vannak. Tehát, hogy...
Én azt tippelném azért, tehát most előre bocsátva, vagy szintén tehát nem ismerem se a csapatok pontos költségvetését, se a játékosok fizetését, de azt gondolom, hogy azért a Volán esetében az, ami mondjuk az Erste Ligában megtörténhet, az azért nem hiszem, hogy érvényesült. Tehát az, hogy az Erste Ligában hoz valaki egy fehér oroszt 300 euróért per hó, az azért nem a Volán szintje. Uh-huh. Más kérdés, hogy aztán majd az a játékos az Erste Ligában is többet fog kérni, uh-huh. mint amennyire adott esetben ide jött, már mint abban az esetben fog többet kérni, hogyha jó szezont csinál,
igen.
És marasztalnák. De ez egy egészen már, vagy nem tudom, tehát mondjuk egy dunaújvárosi légiós, nem tudom honnan, az biztos nem kér annyit, mint Marcus Philips, szóval. De szóval az egy másik műfaj szerintem. Uh-huh. Tehát az, hogy az Erste Liga pontrendszer viszont akkor tényleg, tehát hogy az szólhat erről adott esetben, az oké. Tehát azt elképzelhetőnek tartom.
Mármint, hogy szólhat arról, hogy lehessen azért több légiós, mert hogy olcsóbbak, de akkor egyrészt le tudják verni egy kicsit az árakat, másrészt meg, hogy a színvonal ezzel emelkedjen?
Minden egyszerre nem megy. A színvonal emelkedéséhez egyébként ahhoz nem a pontrendszer felső határának van köze, hanem ahhoz a pontrendszer alsó határának lenne köze szerintem.
Aha.
Tehát a pontrendszernek az lehet az egyetlen értelme egyébként, most szurkolói szemszögből mondom ezt persze, mert egyébként költségvetési szempontokhoz nem győzöm hangsúlyozni, nem értek. És senkinek a fizetését egyébként én személy szerint nem akarnám leverni. Leverném azt, aki az én fizetésemet le szeretné verni. Tehát ebbe így azért nem menjünk bele nagyon mélyen. De szurkolói szemmel azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szigorú alsó határt kellene egyébként bevezetni annak érdekében, hogy jó, persze a tavalyi...
Bocsánat, mire gondolsz? Tehát alsó határ
arra gondolok, mint? Arra gondolok, hogy olyan kereteket kell minden csapatnak felállítani, amik versenyképesek. Tehát mondjuk a tavalyi playoff kvalifikáció után persze lehet, hogy ez ilyen hápogásnak tűnik csak, hiszen két kis csapat kivert két nála elvileg nagyobb csapatot a kvalifikációban, de azért szerintem tekinthetjük egyedi történetnek. Tehát azért sokkal jobbat tenne a magyar jégkorongnak, hogyha tényleg 10 egymással valóban versenyképes csapat versenyez. Ugye el szoktuk mondani azt, hogy mindenki megverhet mindenkit, meg látszik a számokon, hogy szűkült az olló, hát azért...
Igen, tehát arra gondolsz, hogy minimum X pontot el kell, hogy
persze, de ilyen szabály szerintem van.
Ilyen
szabály tudomásom szerint van. Azt nem tudom, hogy mennyire szigorú, és azt nem tudom, hogy mindenkinek kötelezője betartania, nem vagyok benne biztos.
De ezzel együtt is ugye magával a pontrendszerrel azért nem mindenki elégedett, vagy lehet, hogy senki sem azt tulajdonképpen, ahogy nagyon szép mondatban ez megfogalmazódott, Kandja a Balástól megsütötte a nap a döntéshozókat, ugye így volt?
Valami hasonlót mondott, ezt fölírtam, úgyhogy tudom akár majd később idézni is.
Így, ez van felírva ide, megsütötte a nap a döntéshozókat, jó, és én is hát emlékszem.
Beszéljünk a pontrendszerről. Ugye érintettük már az utolsó vagy az utolsó előtti adásban, mert ez egy sarkalatos ponttá vált itt a érdekes módon a szezon vége felé, nem az elején volt ez téma, hogy összességében én elmondtam már akkor is a véleményem, hogy én nem szeretek semmilyen ilyen túlszabályzott történetet, mert szerintem X mennyiségű pénzből semmilyen szabályzással nem fogunk tudni kétszer jobb színvonalú bajnokságot kihozni.
Kétszer annyi pénzben. Nem, ugyanannak a pénzben sokkal jobb felhasználásával is tudnánk.
Sokkal jobb felhasználásával ki tudsz hozni, hogy 10-20%-kal jobbat. Egy ekkora rendszer tekintve, tehát nyilván egy családi gazdálkodás tekintve lehet nagyon nagyokat haladni, de egy ilyen 10 csapatos ligában nem hiszek abba, hogy nagy hatalmas dolgokat lehet túlszabályzásra. Ha jól értettem, mert olvasgattam MISZ-es anyagokat, még amik akkor születtek, mielőtt lett volna pontrendszer, alapvetően két cél volt, az egyik, három, az egyik ugye, hogy tudták, hogy csökkenni fog a költségvetés, mert ugye azt látni kell, hogy az Erste Liga is tehát a magyar profi csapatok költségvetésének a nagy része az MISZ-en és a magyar költségvetésen átfolyó állami pénzből áll össze, hogyha ez csökken, azt a csapatok nem nagyon képesek pótolni, mert piaci alapon továbbra sem finanszírozható a magyar élsport, és a szövetség azt látta, hogy jön ez az időszak, hogy kevesebb lesz a lóvé. És úgy érezte, hogy ebben lépnie kell. Ez szerintem egy akceptálható gondolat. A következő, amit Albert mondott, én ezzel nem feltétlen értek egyet, az a színvonal, a csapatok közötti színvonal, meg erőviszony kiegyenlítése, az szerintem nem feltétlen fontos. Tehát én ebből a szempontból is a szabadság híve vagyok. Tehát hogyha Csató Kovács Imrének, vagy bárkinek Erdélyben kétszer annyi pénze van egy jó klubcsapatra, én nagyon szívesen nézek orosz világsztárokat magyar jégen, és ebben a esztétikai élményben az sem fog engem letörni, hogyha mondjuk annak a csapatnak 5-öt vagy 8-at lőnek, akinek én szurkolok. Tehát, hogy mondjam, fölfele előre menés szerintem húzza a liga színvonalát. Amit Albert mond, maximálisan egyetértek, hogy az alját kell meghatározni a dolognak. Tehát, hogy
én se venném el a lehetőséget, hogy se Csató Kovács Imrét.
De most az történik, ugye? Tehát, ugye?
Hát de nem igazán történik.
De hát a pontrendszer a maximumával behatárolt, hogy milyen játékosok hozhatók.
Hát behatárolod, de olyan magasan húztad meg, hogy ez semmilyen módon nem befolyásolja.
Ezt mondjuk nem tudom.
Hát legalábbis úgy tűnt az első szezon alapján.
Az, hogy kiegyenlíteni a színvonalat, ez a célja, viszont a szövetségnek maximálisan érvényesült az első szezonban. Mind a két elődöntő 7 mérkőzésig tartott. A Ferencváros ugye úgy ment el a döntőig, és úgy fejezte be a szezont, hogy a lehetséges 21 rájátszás mérkőzésből, ami a maximum volt, ugye a minimum 12 lett volna, tehát a maximális 21 mérkőzésből 20 mérkőzést lejátszott. Uh-huh. Tehát ez tényleg egyedülálló szerintem, hogy majdnem minden mérkőzésére sor került a lehetőségek határain belül. És akkor most jön, ha jól értettem a stratégiát, meg az anyagokat, akkor most következik a második lépése a pontrendszernek, hogy emeljük a színvonalat, azaz az alját próbálja följebb tolni a szövetség. Amiért az egész pontrendszer egyébként a közbeszédbe került, a jégkorongos közbeszédbe, annak az az oka, hogy a fiatal játékosokat ugye valamilyen szinten korlátozza, illetve a létszámukat valamilyen szinten meghatározza ez a pontrendszer. És én azt látom, hogy egy eléggé elfogadott menekülési útirány lett az, hogy a fiatal játékosok minőségéért, így utólag visszamenőleg is 15 évvel, a pontrendszer vált felelőssé. Ezt vezetőedzőktől is halljuk, az általad említettől is, azoktól a játékosoktól is, akik 6 borzasztó sikertelen felnőtt év után azon nyűszítenek, hogy nem kaptak sehol szerződést, miközben gólt azt elfelejtettek lőni csatárként, vagy elfelejtettek védekezni hátvédként, erről is a pontrendszer tehet. Hát ez most egy ilyen konszenzus lett, hogy mindenről a pontrendszer tehet, minden kudarcról. Egyébként a pontrendszerről el kell mondani, hogy amikor...
Ezért a szövetség is tehet.
A szövetség tehet mindenről.
Persze a pontrendszerről
mindenről,
is a szövetség
azon
tehet.
Belül a... Igen. De hogy egyébként én nem tartom jónak a pontrendszert, én ezt csak mint elméletet mondom el, hogy az biztos, hogy nem minden rosszról, sőt a rosszak kevesekére, kevés rosszról tehet a pontrendszer önmagában. Uh-huh. Tehát akkor menjünk bele egy picit, tehát hogy például arról valószínűleg a pontrendszer tehet, hogy az utóbbi 15 év legkiemelkedőbb magyar tehetsége, Schleckmann Márk, miután eltöltött 3-4-5 évet a magyar felnőtt első osztályban, és elég jó pontokat ért el, ezután úgy döntött, hogy elmegy külföldre, és egy elég visszafogott, ám de nem rossz lehetőséget, a cseh másodosztályt célozta meg.
A cseh másodosztály egyik élcsapatát.
Cseh másodosztály egyik élcsapatát. Már szerintem az is eleve nonsense, hogy tryouton kellett részt vennie az utóbbi 15 év magyar tehetségének. Ez azt mutatja, hogy nem foglalkoznak velünk egyáltalán, tehát ők megspórolták magunknak azt az energiát, hogy feltérképezés Schleckmann Márkot, hogyha le akarták volna igazolni, akkor megnézték volna a szezon utolsó meccseit, vagy a válogatottban, hogy mit csinál, vagy különböző egyéb dolgokat. Ezt nem tették bele, azt mondták, hogy gyere ide, megnézünk, aztán utána rá egy hétre odahívtak egy finn mesztiszes gyereket valami alpesi ligából.
Szlovák másodosztályban, azt hiszem.
Szlovák másodosztályban, akkor előtte volt a
Szlovák másodosztályban jutott viszonylag szerény 30 pontos teljesítmény. És amit tényleg szerény, ezt most nem írom.
És őt leigazolták az 5. sorba Schleckmann Márk helyett. Tehát a magyar pontrendszer biztos sok mindenről tehet, de arról, hogy a magyar utánpótlás nevelés minősége milyen volt az elmúlt 15 évben, arról biztos nem tehet. Ugyancsak nem tehet szerintem a pontrendszer arról, hogy a magyar fiatalokat hogyan kezelik a felnőtt csapatok edzői. Tehát a pontrendszer nem határozza meg, hogy azt a fiatal játékost, akit benevezel a mérkőzésre, azt játszhatod, de az se határozza meg a pontrendszer, hogy az a csatár, aki 30 mérkőzést kap az edzőjétől, az lőhet-e gólt. Na most Kangyal Balázs ugye ezzel a mondattal azért elég magasra tette a lécet, mert erről beszéltünk tavaly, hogy a jégkorongot mi szeretjük egy ilyen szent, vagy hát jobb helynek látni, mint a világ egyéb részeit, de legalábbis, mint a magyar politikai közéletet. És
régebben a magyar futballnál is szerettük sokkal jobbat.
Igen, és azt látjuk, hogy a tendencia az egy iszonyú lecsúszás. Tehát, hogy tavaly volt ez a csalósozós ügy, idén van ez a megsütötte a nap, hát én nem tudom, vagy én nem tudok magyarul, de hogyha valakire azt mondom, hogy megsütötte a nap, hát az, akkor azt mondjuk, hogy ő kelekótya vagy idióta, ez a finom megfogalmazása. Albert jobban tud nálam magyarul, cáfoljon meg, ha nem így van. Tehát Kangyal Balázs szerint idióta döntötte erről a pontszabályról, vagy erről a fiatal szabályról a pontszabályon belül. Mert utána néztem, itt az a probléma ezzel, hogy ez egy elnökségi döntés. Az elnökségben bent ül egy macos képviselő. Tehát most az a kérdés, hogy ő, amikor ezt megszavazta, akkor őt is megsütötte a nap. Vagy amikor idén tavasszal háromkörös egyeztetés volt a csapatok között, és a csapatok többsége arról szavazott, vagy arról döntött, hogy menjen tovább ez a pontrendszer, és beépítették ebbe a rendszerbe a csapatok által javasolt változtatásoknak a nagy részét, majd pedig ezt ismét elfogadta az elnökség, és ez levált idén hatályossá, akkor ott vajon mindenkit megsütötte a nap, vagy csak van olyan, akiről ezt Balázs külön tudja, hogy ki az idióta ebben a kérdésben. Ez ugye, tehát hogy mondjam, ha része vagyunk, és erről is beszéltünk már, ugye magamat is ide sorol, hogy ezért nem tudunk előre menni, mert képtelenek vagyunk egy irányba húzni. Tehát itt van egy 10 csapatos rendszer, ami benne van a szövetség, benne vannak a csapatok, fölállítottak valamit, amivel én mondjuk nem értek, én se értek egyet, de nem mondom azt, hogyha 68-an azt mondják, hogy menjünk ebbe az irányba, és próbáljuk ki ezt, és egyébként ugyanaz, mint a fiatal szövetségkapitány, hogy nincs vesztenivalónk, hát hogy mondjam, gyengébbek már nem leszünk, mert jelen pillanatban is a mi ligánk, az nem látszik a nemzetközi porondon, nincs a horizonton, ugye megbeszéltük, hogy az Ebelnél van meghúzva az, amit lát a világ, ami itt történik, az nem érdekes. Ugyanúgy nem érdekes, mint a szlovén bajnokságban, vagy az ukrán bajnokságban. Nem számít, hogy mi történik. Igen, igen. Láthatjuk, Schleckmann már példájából lőhet 55 gólt 2 év alatt. Nem kell a cseh 2-be se. Tehát, hogy van egy irány, próbáljuk ki, így dönt a többség, és akkor elkezdenek azok a klubvezetők, akiknek valami problémájuk van, vagy személyes, vagy rendszerbeli, vagy nem tudom milyen, azok elkezdik ezt az egészet kikezdeni, és leidiótázni a többit. Hát nem hiszem, hogy ez előrevívő lenne. És hát a... Hogy mondjam, tehát a tények sem feltétlenül állnak a Kangyal Balázs mondata mellett. Tehát megnéztem a tavalyi szezont. Tavalyi szezonban egész évben 7 utánpótláskorú játékos nevezett Balázs a csapatába. Ez a 7 játékos játszotta egyébként ez a 7 játékos szerezte a legkevesebb pontot a csapatban. Uh-huh. Ők összesen 107 mérkőzésre lettek benevezve. Egy játékos közülük 3 pontot ért el, másik 3, egyet. Tehát 107 meccsen 6 pontot szerzett ez a 7 játékos. Sajnos nem áll rendelkezésünkre hivatalos játékperc statisztika. Mondjuk elég sok mac meccset láttam. Ezek a játékosok jellemzően a 4. sorban ültek a padon, és játszottak pár percet. Tehát, hogyha a Kangyal Balázs annyira aggódik az utánpótláskorú vagy a fiatal játékosok játékperceiért, akkor miért nem játszhatja őket többet? Ez a lehetőség is adott lenne számára. Ezt a pontrendszer nem tiltja meg számára, hogy Ádám Zsoltot, aki Kölyök Becenéven 3 éve főszereplője a Facebook oldalnak, és játszott lassan 100 első osztályi meccset, és hát nem sikerült bebizonyítani, hogy ő már azon a szinten lenne, hogy profi játékosként megállja a helyét a MOL ligába, most egyébként el is megy Erdélybe. Tehát, hogy ő például, hogyha lőtt van a 10-20 gólt, az jobban igazolta volna Kangyal Balázst, hogy az utánpótlás minősége az azt predesztinálja, hogy minél több utánpótláskorú játékost rakjunk be a felnőtt csapatba. Erre nem sok példa van, hogy az utóbbi években, hogy ezek a fiatalok berúgták volna az ajtót. Tehát,
Miskolcon valamennyire.
Hát korábban a Macnál is rengeteg, amikor indult a projekt, az utóbbi három évben ez azért lelassult ez a folyamat, és egyébként az eredeti projektből is elég kevesen maradtak meg. Igaz, hogy mentek többen is jó helyre onnan, de hogy
nem, szóval... ez stimmel, persze. Hát stipsitz, terbócs, kész.
Hát próbáljuk meg esetleg annyival finomítani ezt az egész dolgot, vagy árgyalni, hogy ugye Balázsnál lehet, hogy néha a szó szerinti megfogalmazás az szándékosan hatásvadász egy kicsit, és nem biztos, hogy ennyire.
Erre van még több
példa is egyébként. Reméljük, hogy ez nem egy ilyen sértődös köre.
Ja, nem tudom, hogy miért van ez, meg hogy miért mond ilyet. Ő nála néha azért érezni
jó, azt, hát már hogy... a nagy a duma, ezt tudod jól, tehát hogy lehet, hogy vagy... tényleg van egy plusz hatásvadászat is, de ettől függetlenül az meg tök jó, hogy ezt elmondtad, ezt az álláspontot, amit te elmondtál, mert sose tudtuk volna meg, vagy én sose hallottam volna ezt, hogyha ez a téma így most nem jön föl.
Jó, hát Balázs nyilatkozottaival nyilván van egy ilyen, szóval próbál bohóckodni, azt én érzem, hogy ennél ő többet tud, a valós tudása nyilván sokkal nagyobb, mint például, amit Schleckmann Márk hazatérése kapcsán nyilatkozott, vagy Keresztes Leventénél is hasonlóképpen az bohózatba illő Gábölgyi tréfával próbálkozott, tehát ez valószínűleg ő ezt vállalja, hogy olyat mond, amit nem gondol. Vagy a másik azért, hogy még... Hogy,
szurkolóknak beszél szerintem ilyenkor.
Hát a szurkoló se hülye.
Hát egyébként ez egy tök érdekes kérdés lehet, nem? Hogy mondjuk egy ilyen helyzetből mennyi az, ami tényleg a nagy közönségre tartozik, és mennyi az, ami nem. Tehát akár egy Schlecki hazatérésénél. Tehát, hogy ott például tipikusan ez, hogy most adott esetben egy játékosnál azért a fizetés mondjuk az nyilván egy tök fontos olyan dolog, ami nem biztos, hogy olyan szinten a nagy közönségre. Tehát, hogy ő neki azért esetleg azt mondani,
hát az okay.
Most nem azt mondom, hogy nála ez történt, csak hogy adott, és figyelj, azért jöttem haza, mert hát az van, hogy itt tudok keresni annyit, hogy relatíve jól megélek, ott meg ugyan bevettek volna, de csak nagyon égvérére,
és én döglöttem volna. De ha ez így van, mondja ezt. Volt, aki ezt mondta.
De ez tartozik a közönségre egyébként?
Hát azt eldöntje a játékos vagy a csapatvezető. De
ha ő azt mondja, hogy nem tartozik, akkor ugye mit tudsz mondani, akkor valami bullshit-tel előtted így.
De nem, hát nem, bocsánat, hát Schleckmann már kint töltött.
Nem róla beszélek.
De most én róla beszélek. Példa. Hát róla beszélek, mert erről beszélünk.
Ja, jó, oké.
Okay. Eltölt 4-5-6 hetet próbajátékkal a cseh másodosztály egyik élcsapatánál. Nem sikerül a próbajáték, mert nem szerződtetik le. Uh-huh. Ezt kirakja a cseh csapat a honlapjára, hogy nem szerződtetik.
Egy mondatban.
Schleckmann Márkot. Egyébként lőtt egy gólt azon a meccsen, ami után elküldték. Uh-huh. Ez tök zárója, ez csak annyi, hogy mennyire fontos a gól, vagy nem fontos. Nem ezt nézik, hogy ki hány gólt lő egy próbajátékon. Hazajön ez a játékos, lenyilatkozza, most hazajöttem, nem sikerült ez a próbajáték, de most próbálok Európába valamilyen külföldi szerződést a menedzserem által tető alá hozni. Eltelik 2-3 hét, majd bejelenti a Mac, hogy leigazolt a Schleckmann Márkot. Uh-huh. Ebből nem kell Einsteinnek lenni, hogy kitalált, hogy nem kapott Európában más szerződést itthon edzve. Ezek után azt mondani a csapat GM head coachának, hogy az, hogy visszajön Schleckmann Márk, tulajdonképpen a sportemberi nagyságát igazolja, ez tényleg Gábölgyi tréfa.
Nem a legjobbak közül.
Az is benne volt, hogy kint is helytált.
Kint is helytált, csak nem kellett. Hát, lehet, miért nem lehet azt mondani, hogy ez most nem sikerült, de nagyon sokat tanult belőle, és biztos hasznára lesz idén a csapatnak. Tehát egyszerűbb azt mondani, hogy a pontrendszer tehet erről. Nem akarok nagy politikai vagy magyar belpolitikai párhuzamokat vonni, az idiótázás, meg a pontrendszer tehet mindenről, de hát eléggé egyszerű lenne.
Érzem az áthallást, igen.
És akkor sorolhatnánk a Keresztes Levente hazatéréséről, és amit mondott ugyan ő, meg amit a Nagy Ákos mondott, hogy ő nem kellett, mert a pontrendszer nem segíti a magyar fiatalok helyzetét. Hát én azt gondolom, hogy van egy magyar fiatal, akkor a saját klubja fog harcolni azért, hogy minél nagyobb szerződés, minél hosszabb szerződés kössön, hogy minél többet játszhatja. Hát miért akadályozna meg egy tehetséges magyar fiatalt a játékban a pontrendszer? Milyen szabály van arra? Uh-huh. És sajnos nem az van, hogy 15 fiatalt akarunk egyszer berakni, és a pontrendszer a szemét módon csak 8-at enged meg ebből a 15 baromi tehetségesből.
Igen. Egyébként, ha már itt tartunk, pont akkor a ide általatok is felült Kornak Kerdani. Ő például tök őszintén nyilatkozott erről az egészről, amikor visszavonult. Nem? Tehát ő valami, ha jól emlékszem, megmondta, hogy hát ő neki most a magánéletében van egy olyan munkája, ami most már jobban érdekli, mert többet
meg tud. Megbújja ezt, hogy évente kell harcolni a szerződését, tök őszintén nyilatkozott, hogy belefáradt ebbe az egészbe. Hát azért a jégkoronmechanizmusról az, hogy évente harcolunk a szerződésre, uh-huh. ez nem tetszett a Daninak, tök oké. Okay.
Jaj,
szabad ember, azt sem, amit akar, nem tetszett a rendszer.
Persze, de hogy ezt elmegyek. Is mondom, hogy ő nem
és
is.
És nem azt mondta, hogy azért, mert a másik kapus csúnyákat mondott rá a vezetőedzőnek, vagy nem azért, mert hogy nem tetszik az 1200 luxa a tüskecsarnokban, hanem elmondta őszintén. Hát azért, ha őszintén beszél valaki ilyen problémákról, szerintem az
tök jó, persze.
Az mindig védhető.
Abszolút, abszolút. És egyébként, ha már itt tartunk, meg így lassan a vége felé is, mi van még azokkal a játékosokkal, akikről nem lehet tudni itt, akiket már soroltatok is, de itt van ugye Garázs Zsombor is, akinél a felesége miatt ugye úgy volt, hogy ő megpróbál Amerikában játszani, de közben pont most derült ki, hogy a feleséges Svédországban fog játszani, igen. Hogy az átigazolási időszak az ilyenkor nyitva van egészen az év végéig, hát, vagy januárig?
Tehát, hogy... Igen, tehát ilyenkoromban
az... Erste Ligában januárig.
Szerintem mindenhol nemzetközileg is általában van egy IHF átigazolás, azt néhány liga átírja egy-két héttel, de hogy az általában mindig január végéig mindig lehet igazolni. Hát,
ugye, tehát akkor az nem azt jelenti...
Csíkszereda csinálja azt, nem? Most már egy jó ide, vagy nem tudom, legalább kétszer volt ilyen, de szerintem többször, hogy konkrétan szilveszterkor jelentettek be egy csomó játékost.
Ja, meg hát sofinál is erről beszéltünk.
Azért ezt lehet, tehát nincs ez a probléma.
És tök érvényes, hát, hogy sokat tud spórolni. Ugye ez sajnos ugye annak a következménye, amiről szintén beszéltünk, hogy az alapszakasznak, meg a középszakasznak a Erste Ligában nincs olyan nagy súlya. Amikor volt, nincs akkora súlya, hogy az alapszakasz gyakorlatilag el lehet dobni, mert hogyha a végére jó vagy, akkor mindent helyre tudsz hozni, amit addig megspóroltál. Igen. Tehát a gazdasági racionalitás is diktálhatja ezt. Ez például szerintem sokkal nagyobb probléma, mint a pontrendszer, de ez meg...
Azért rá is faraghatsz, hogyha összeraksz egy olyan csapatot az utolsó pillanatban, amit nem tudsz csapattá kovácsolni.
Igen, igen.
Volt például ebben a szezonban is.
De hogyha már arról beszéltünk, hogy közelítsük a színvonalat, meg a...
Jó, persze.
Akkor az tök szar projekt egyébként, hogy 4 hónapig lazsálsz, vagy hát nem... és utána hozod a jókat, és persze. Akkor azzal megvered azt, aki egész éve beleszakadt, meg belerakta a pénzt, meg mit tudom én. Tehát nem az ideális.
De, tehát amit mondtál, András, ez az én egyik kedvenc téma, vagy hát kedvenc, most ezt a kedvencet nem úgy értem, hogy imádom ezt a témát, hanem az egyik fontos témának gondolom, hogy ugye megint azért van a placon néhány játékos, olyan is egyébként, akiket ennél többre tartunk, vagy többre tartottunk, akiknek egyébként még nincs csapatuk, nem feltétlenül Garázs Zsomborra gondolok, neki szerintem lesz, ha más nem, akkor majd a Mazban fog játszani. Uh-huh. Feltételezem, nem biztos, hogy igazam van, fogalma sincs, hogy ők most ott
hagyják
egymással, de nem tartok attól egyébként, hogy Garázs Zsombornak nem tudom, ki kell hagyni a szezont.
Igen, na de van,
vagy,
itt,
nem tudom.
Van itt más név is, van, ugye Madácsi Menedek, Kreisz Bruno, és...
Hát ugye Kreisz Bruno-nak...
Ő azt mondta, hogy nem Amerikában akar ő szerencsét próbálni?
Talán Amerikában, de hát valamilyen alsóbb ligában.
Igen, alsóbb ligában.
Úgyhogy neki most már azért nem lesz könnyű azok után, hogy a Fradiban nem sikerült bizonyítania, onnan már nem lesz könnyű visszajönni, ugye Szécsi Patriknak sincs csapata. Hát meg vannak játékosaink, akik például jó néhányan, akik mondjuk a svéd negyed vonalban kötöttek ki, és köztük például azért vannak kifejezetten tehetséges is, vagy tehetségesnek, korábban tehetségesnek gondolt játékosok, ugye nekem nagy kedvencem volt például Kozma Dávid, aki ugye visszakerül Svédországba, és a negyedik vonalból próbál majd megint feltörni. Azt hiszem, hogy Antek is.
Igen, a junior válogatott kapusunk Debrecenből.
Debreceni kapus szintén a svéd négyből, azért onnan sem lesz már könnyű.
Ambiciózus feladat honnan.
Onnan sem lesz könnyű már jégkorongozónak lenni.
A svéd négy az hol áll? Tehát, hogy az még profiliga, vagy
hát egyáltalán? Nehéz, hát, hogy nehéz belőni.
Ki mennyi fizetést kap, azt a fene tudja, de szerintem a svéd négyről azért nehéz lenne azt mondani, hogy egy ígéretes profi karrier.
Az tény, hogy a svéd háromból bármi elérhető, onnan még az is volt példa, hogy arra is volt példa, hogy 3 év alatt tenédzseles lett valaki. Uh-huh. Tehát a svéd három, ugye például annak idején Roger Holéci érkezett onnan Fehérvárra. Aha. Tehát ott azért az ambiciózus játékosok nagyon jó színvonalat képviselnek. emiatt a svéd négy sem esélytelen, de hát onnan nagyon gyorsan fel kell kerülni legalább a harmadosztályba, hogy az értékelhető.
Ugye Szűcs István is ott kötött ki, aki tavaly a Lengyelországban volt, vagyis hát a legutóbbi szezonban. Szóval, hogy onnan egyrészt nehéz, és másrészt megint ugye a másik témánkhoz is azért hozzá lehet ezt kötni, hogy a fiatalokkal mi van. És hogyha már svéd, ugye Horváth Bálint is eszünkbe juthat, aki most Briansonba szerződött Vasmárton kezelne, hogy ő is kapott egy nagy lehetőséget, ő nem a svéd 4-ből, hanem a svéd 3-ból. Illetve, hogy is volt utoljára, 3 volt, vagy 2? Már nem is tudom, 3 volt szerintem.
3 volt szerintem.
Már. Egyébként megint egy lógrással azért még át lehet térni egy másik témára. Uh-huh. Ugye Horváth Bálint volt az a játékos egyébként, aki juniorban, ha jól emlékszem, 2 szezonban is a Super Elite-ben, a svéd Super Elite-ben értelmezhető teljesítményt nyújtott, legalább egy szezonban pont per meccshez közelít, ugye akkor került fel a draft listára is, aztán ugye nem draftolták, meg volt egy hosszabb betegség is, hogyha jól tudom, ami fiatal játékosoknál többször, vagy több esetben is előfordult már. Ez a minek nevezik? Mononukleózis?
Igen.
Szóval, hogy akkor ő azért így ugye megtört ez a dolog nála, és azért egy jó kérdés, hogy Briansonban tényleg föl tudja hozni magát. Uh-huh. És a lóugrás az ugye igazából most következik, tehát most 4 olyan játékosunk is van, nem a svéd, hanem a finn juniorban, akik szerződést kaptak. És ugye Deák Farkas, Varga Balázs és Horváth Bence ugye oda tért vissza. És itt azért legalább ugye ebből két hátvéd, két csatár, két hátvéd az ugye mindig biztató, hogyha kitart persze. Szóval, hogy a két csatár közül meg azért Varga Balázst mindenképpen illik talán megemlíteni már így a szezon elején is. Egyrészt tavaly pont per meccses szezonja volt a finn junior topligában.
Bocsánat, hány éves?
2003-as. Ami ugye utoljára Sebők Balázsnak volt ilyenje. Aha. Tehát pont per meccses szezonja, neki több is. És most 4 meccsen 7 ponttal kezdett, ebből egy meccs, vagy volt egy 3+1-es meccse, ahol ráadásul a döntőgól is az ő volt, uh-huh. És egyébként a felnőtt keretnek is tagja.
Hát tegyük hozzá, hogy a felnőtt korú már, tehát hogy...
Igen, mert ezt akarom kérdezni, hogy hát 20 évesen, akkor miért nem, ti hallotok róla, de hogy bevallom, hogy én az én látókörömben például tökre nincs. A napmezei szurkolóként, tehát válogatott környékén sem.
Nagyon fiatalon húzó játékos volt már az ifjú meg a fel. Ifi meg a junior bajnokságban és a válogatottban is, tehát ő egy accelerált gyerek volt, aki aztán kicsit nehezen illeszkedett be Finnországba, de aztán nagyon szépen felküzdötte magát, és idén ilyen félprofi szerződést kapott, azt hiszem 2 éves ráadásul, hogy a felnőttben is benne van a keretben, játszott is felkészülési meccset a felnőtt csapattal.
De hogy a magyar válogatott, felnőtt válogatott keretében ezek alapján hát, nem lenne ott a helye?
Most ezt hagyjuk, hát most mit tudom én.
Hát valószínűleg nem volt szem előtt. Egyébként ez tényleg bizonyos fokig érdekes, ugye ha már a Sebők szóba került, pont Sebők volt az a játékos, aki élete első felnőtt meccsét a válogatottban játszotta, nem a klub csapatában.
És a góljait is ott szerezte, Ausztria ellen 2 mindjárt.
Na mindegy, csak befejezve a gondolatmenetet, azért talán egy ilyen U20-as start után talán joggal bízunk abban, hogy előbb-utóbb megkapja a lehetőséget a felnőttben is, és akkor lesz egy újabb topligás.
A svéd U20-ban csak Nemes Marci van? Ő a Murában, azt tudom.
Lehet, hogy többen is vannak, hogy a szuper elitben vannak, ezt nem tudom.
A szuper elites.
Kéne nézni. De hogy vannak-e még, azt nem tudom.
De most akkor van 5 ilyen pávunk, ez jó, mert ezek nagyon, ugye ahogy Hadobásról beszéljünk, ő ugyanezt az utat járta be az elmúlt 1-2 évben Westerosban, és ő ugye most 2 éves felnőtt szerződést kapott, és az Allsvenskan csapatban reméljük, hogy alapember lesz, és hát dögös jégidőket kap majd.
És az már a másodosztály, ugye?
Az a másodosztály felnőtt, ugye ez a Bartel és István féle útvonal jelen pillanatban áll, ami mondjuk hátvédnek még nem nagyon sikerült szerintem.
Nem, erről beszéltünk, és nem tudunk ilyet
Hát akkor viszont igaz, hogy a foci analógiával a Szoboszlai Dominik modellben, de hogy azért hát valami azért, meg...
Nem, Szoboszlai Dominik az NHL-be játszik per pillanat.
Ne, csak hát az ő fejlődésének a modellje. Tehát,
hogy hát ezért nincsen modellje egyelőre.
Jó, de érted, hogy a utánpótlás kori fejlődésének a modelljére gondolok. Tehát magyarul, akik kint vannak, de hát ezt már nagyon sokszor megbeszéltük, tehát hogy akik már kint vannak, hát, kint nevelkednek hát
ez, a... Persze, de most...
De mindegy, ezt ne nyissuk meg ki,
ezt az ajtót. Nem kell ezt megnyitni, de mondjuk, hogyha azt vesszük, tehát mondjuk a Semők Banázs, aki eddig ugye a finn élvonalban játszott jó néhány szezont, és a csapatának a meghatározó játékosa volt karrierje több időszakában is, és most ugye a Delben próbálja majd reprodukálni, nagyon bízunk benne, hogy sikerrel azt, amit a finn élvonalban is már sikerült neki. Uh-huh. Tehát most, hogyha foci analógiát veszünk, azért ez, hogy is mondjam, tehát nem a Premier League egyik sem.
Uh-huh. Hát egyetlen egy játékosunk van a Premier League-ben, Galló Vilmos.
Hát még talán ő sem.
A Linköpingben, svéd első osztálya? Hát de.
Akkor van.
Egy van.
Akkor okay. Van. Én a Premier League-el egyébként én csak az NHL-t vonnám párhuzamba, és még a KHL-t is megszorításokkal, meg a svédet is. Tehát az nekem inkább ilyen Bundesliga spanyolban.
Félreértések elkerülési végét nyilván én nem is arra gondoltam, hogy perma felnőtt játékosként ki van ott, és hát ezt tudjuk, de hogy mondjuk a fejlődési útvonalat tekintve.
A fejlődési útvonal az hasonló, persze, de hát egyébként a fejlődési útvonal már nagyon régóta hasonló, tehát a magyar válogatottnak kik a meghatározó játékosai. Vagy kik voltak a magyar válogatott meghatározó játékosok, ugye tavasszal pont beszéltünk arról, hogy hát ugye nem mindegyiküknek sikerült mondjuk ezen a világbajnokságon, vagy ezen a szezonban, ebben a szezonban, vagy ennek a felkészülésnek a során ugye meghatározó játékosnak lennünk, vagy 20 embernek, de azért ők is ugyanezt a, vagy hasonló utat jártak be, tehát ezt az utat Hári János, Galló Vilmos, Bartolis István, Sebők Balázs, ez ők a példa, tehát ugye ez nem, sőt, visszamehetünk Vas Jánosig is, aki ugyan,
persze,
aki ugyan, hát, aki ugyan játszott már felnőtt bajnoki meccset itthon is, mikor kikerült Svédországból, nem tudom, 15 vagy 16 évesen, de...
14.
De nem.
14-5 éves volt, de 15 már lehet, hogy volt.
Igen. 15 már volt, amikor 15 már volt, szerintem. Igen. 15 vagy 16, lehet, hogy 15. Na mindegy, de hogy egyébként ő is ugye Svédországban a Super Elite-ben, ugye neki nem volt ott sok extrém szezonja neki, ugye amikor draftolták, előtte volt egy olyan playoffja, ahol playoffban pont per meccset nyomott.
U18-asként az U20-as playoffban.
Igen. Nem jut eszembe, hogy melyik csapat színeiben. De lényeg az, hogy az azért már valami volt. Tehát ez a része, vagy ez a történet ebből a szempontból egy kitaposott út.
Persze, csak hogy azért jelenleg is csak, van ennek utánpótlása.
Kitaposott út, és nincs más
csak,
út.
Csak ugye megint, bocsánat, tehát megint Galló Vilmos is 27 éves már. Tehát nemrég még ugye azt néztük, hogy mi lesz ebből a 15 éves gyerekből. Nem tudom, behívták 18 vagy 19 évesen a magyar válogatott bőkeretébe, és majdnem elküldték, mondván, hogy nem tud korcsolyázni.
Elküldték.
Vagy elküldték,
csak visszahívták.
Hogy nem tud korcsolyázni.
Hát fordítási hiba történt.
Ahhoz képest azóta néhányszor már bebizonyította, hogy tud korcsolyázni.
Akár hátrafele is.
Akár hátrafele is, akár koszorúzni is tud. Meg biztos 8-ast is le tud írni, igen. Szóval, hogy ilyen van, csak ugye megint, tehát Galló Vilmos 27 éves, és akkor utána üres.
És akkor a
ugye
20
éves. Bálint, ott lett volna, de ugye megbicsaklott, de más nincs. És hát ugye van még Pap Kristófunk, azért van, de hát ő aztán tényleg 10 éves kor óta Amerikában nevelkedik. A többi két NCAA-s játékosunkra most ne térjünk ki. Egyis Junior Ligában mit foglalkozzunk.
Majd fogunk ebben az évben még remélhetőleg sokat, mert hogy így lassan másfél órához érünk már, úgyhogy azt gondolom, hogyha egyébként...
De ez akkor prémium jár ezért.
Persze.
Kétszer annyit kapunk ezért az adásért.
Így van. Az nem, az tulajdonképpen pont ugyanannyi lesz, igen, mint az egyszer, és a százszor is ugyanannyi lenne. De ha még szorult bennetek valami...
A szövetséggel kifizettetjük.
Így van, ahogy szoktuk. Akkor másfél óráig még elmehetünk, ha nem, akkor megköszönjük meg a figyelmet, de van még valami egyébként?
Hát nincs. Olyan, amire
nagyon sok minden lenne.
Jó, hát annál is inkább, mert hogy viszont ez a második évad első adása volt, amiből én nagyon-nagyon remélem, hogy úgy döntöttek, hogy lesz második is, meg harmadik is, meg lesznek hát, adások ebben a szezonban is.
Hát ugye, bocsánat, tavaly, hogyha jól emlékszem, ígértünk valami olyasmit, hogy két hetente jövünk, szerintem most nem ígérünk.
Ja, ilyesmit. Azt nem is
most biztos, legfeljebb akkor kell. Jövünk, hogyha véletlenül lesz valami, ami kikívánkozik.
Jó, de hát legyen.
Akár pluszos, akár annyi, pluszos, de sok pluszos szeretnénk.
Bocsánat.
Mondjad.
De annyi pozitív hírrel zárjunk, vagy jó hírrel, hogy a nők ugye a felnőtt női világranglistán 10. helyre meneteltek előre, ami hát ismét csak egy novum a magyar jégkorongban szerintem, hogy
ja.
Egyre vagyunk az egyszámjegyű helyezéstől, ami egy szenzációs dolog. Cortinával hosszabbított a szövetség, és Pat Cortina kijelentette, hogy az olimpiára jutás a cél.
Őrület.
Úgyhogy ezt
mikor lesz olimpia? Most? 24-ben?
Igen, persze.
De 24-ben nyári
olimpia lesz. Igen, nyári van.
26-ban.
Aha. Hát 22-ben volt, mert ugye összecsúszott.
Meg elcsúszott egyel, igen, Párizs.
Igen. Hát akkor addig még biztosan jelentkezünk a 2026-os téli olimpiai, de én azért azt is nagyon remélem, hogy mondjuk a válogatott legközelebbi mérkőzése előtt, tehát még november előtt is azért találkozunk.
Most... Addigra biztos lesz szövetségkapitány.
Igen, hát ha. Úgyhogy most köszönjük
fiatal szépen. És ambiciózus. Bocsánat, nem vágok többet a szóba.
Nyugodtan mondd.
És az is kiderül, hogy az új pontrendszer hogy működik, ami kicsit át lett alakítva.
Biztos nagyon jó.
És akkor utolsó tusker, köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!
Jó éjszakát!
Jó ét!
Ez volt a JLE Podcast.